Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóim, nem tudom hány száz előadást tartottam meg, hiszen tanár voltam. Hány több tucat, vagy talán több száz tévéműsorban is megszóltam, mégis úgy izgulok, azt hiszem, hogy 30 éve izgultam így, amikor a kandidátusi disszertáció előtt elment a hangom. De az igazság, hogy nehéz így. Nehéz így, mert az ember szorítja az idő kalodája. És nehéz egy olyan témába lemerülni, ellátogatni egy másik korszakba. Én már éltem akkor, de még nagyon fiatal voltam, és pont most 50 éve kulminált ez a korszak. A pesti srácok 50 évvel ezelőtt, hát pár nap van még hátra, rést ütöttek egy hatalmas birodalmon. A birodalom falai elkezdtek rengeni. De ahhoz, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc Magyarországon bekövetkezzen, és egy hatalmas eróziós hullám fusson végig, egészen a baltikumi volt önálló demokráciáktól, mert ott is volt erjedés, Horribili Dicto Oroszországig, mert itt van ez a vastag könyv, már rögtön szeretnék egy furcsa dolgot mondani, 1956. decembere és 58 között politikai perek tucatjai, százai és ezrei voltak Oroszországban, volt Szovjetunió legnagyobb utódállamában, Baltikumban, Ukrajnában, és ezek a perek azzal függtek össze, ez egy új forráskiadvány, érdemes magyarul is kiadni, hogy az emberek szimpatizáltak a magyar szabadságharccal, vagy egyszerűen elégedetlenek voltak ezzel a szörnyű, sztálini típusú rendszerrel, amely nem változott meg 53 és 56 között, és egy sorba, egy primitívebb ember elkiáltotta magát, dögöljetek meg, hát lesz még itt olyan, mint Magyarországon, és egy pár értelmiségi, amikor egy konyhába összejött, akkor írtak egy fölhívást, hogy szolidárisak vagyunk Magyarországgal, még 57-ben és 58-ban. Tehát innen Budapest volt ennek az epicentruma, de egész Kelet-Európán végsöpert az a dolog 50 évvel ezelőtt, és erről bizony, és remélem még egyszer-egyszer visszatérek erre, erről, hát valljuk be, színe íre egy stúdió, nagyon nehéz beszélni, de megpróbálom. Az az igazság, hogy egy új rendszer nem született meg, a reformok nem mentek végbe, amikor Josif Stalin, a Szovjetunió félelmetes diktátora 1953. március legelején, március 5-én elhalálozott, és ez is egy kicsi novum, hogy csak egy pár évvel ezelőtt tudtuk meg, a Szovjetunió szétesése után, hogy nem a halála után nevezik ki Georgi Malenkovot mondjuk miniszterelnöknek, a Szovjetunió miniszterelnökének, nem a halála után rendeződik át a pártvezetés, tessék elképzelni, Sztálin még élt, haldokolt ugyan, búcsúzott az élettől, ez a véres diktátor tényleg szörnyű halált, megérdemelte természetesen, de szörnyű halált élt meg, hogy úgy mondjam, és akkor már összeült egy olyan grémium Moszkvába, amely grémium sem korábban, sem később nem ült össze, ez volt a központi bizottság, a kormány és a legfelső szovjet, legfelső tanács elnökségének a közös tanácskozása, ezek összejöttek, és ezek lényegében legitimálták azokat a változásokat. Ez egy diktatúrában egyébként normális dolog nálunk, euróatlanti fogalmak szerintem azért nem lenne szabad, hogy így történjen, de hát akkor ez így volt, páran összejöttek Sztálin halálos ágyánál, Béria, a politikai rendőrség sok éves feje, Malenkov, Sztálin általános helyettese, és hát később bevonják csak Hruscsovot, később bevonják Molotovot, a pártvezetés veteránját, aki a II. Világháború előtt 10 évig kormányfő volt, de két ember, két bűnöző, két gyilkos, Béria és Malenkov elhatározzák, hogy mi történik Sztálin halál után. Ki lesz a honvédelmi tárca, ki lesz a külügyi tárca, egy szűk grémium. Na most itt van egy fénykép, amely Sztálin temetését is ábrázolja. Számomra nagyon érdekes ez a fénykép, ez David King londoni gyűjteményében van. Itt Sztálin ugye ateista volt papíron, ő egy kiugrott pap növendék, gyakorlatilag nem zárják őt ki forradalmi nézeteire, ez is egy minden, ebben az emberben minden hamis volt. Nem akkor született, amikor vallotta, hogy hivatalosan született. Nem akkor halt meg, amikor ezt hivatalosan bejelentették. És ő ateistának vallotta magát, de ortodox szokás szerint nyitott koporsóban egy motorizált világban lovak viszik. össze-vissza kapkodik a Sztálin utáni vezetést. Hruscsovot, a Moszkvai Pártbizottság vezetőit nevezik ki a temetési bizottság vezetőinek. Ő a rendőrség és a politikai rendőrség embereivel megszervezi ezt a temetést, miközben folyik a koncon való marakodás. És akkor szörnyű jelenetek sora megy végig. Az emberek úgy van megszerve az egész Moszkva belvárosába, hogy teherautókkal és könnyű tankokkal szétválasztják az utcákat, és az emberek agyontapossák sorra egymást. Mennek, nem tudnak még tulajdonképpen választ adni arra, most jobb lesz nekünk, vagy rosszabb, félnek. Érdekes módon a politikai rendőrség elég reális felmérése és hangulatjelentései szerint sokan attól féltek, hogy most még rosszabb lesz. Sztálinnél rosszabb? Hogy lehetett Sztálinnál rosszabb? Hiánygazdaság, terror, 7 millió ember hal meg Ukrajnában a mesterséges éhínség következtében, talán még erre a mai előadásban még visszatérek. Ennél rosszabb nem lehetett, és mégis attól félnek, hogy rosszabb lesz.
Professzor úr, bocsásson meg, ha megengedi, most álljunk is meg egy pillanatra. Sztálin olyan történelmi személy volt, akiről megkockáztatom, hogy nincs diák, felnőtt, idősebb ember főleg, aki ne hallott volna Európában. A hozzá hasonló diktátorokról a történelem beható ismerete nélkül is az embereknek van véleménye, márha lehet bizonyos országokban. A magyar embernek pedig különös érzelmi viszonyulása van Sztálinhoz és korához. Mi megkérdeztük az utcaemberét, hogy vajon mit gondolnak, mit jelenthetett az embereknek Sztálin uralmának vége, a halála, azoknak, akik ezt megélték, és milyen változást hozott az ő életükben ez. Nézzük.
A mindennapi helyzet, tehát az emberek mindennapi élete véleményem szerint nagyon nem változott. A politikai helyzet valamiféle enyhülésbe indult 53 után, de a mindennapi emberek életében ez szerintem túlságosan nem játszott szerepet.
Az emberek felszabadultak egy kicsit.
Meglehetősen jelentősen változott, hát főleg a dominózus Hruscsov-féle 20. kongresszus megelőző nyílt feltáró tevékenység óta, hát azóta drasztikusan változott minden, szóval egy jobb irányba adott határozott.
Hát valamennyivel jobb lett az életszínvonal.
Hát javult, természetesen.
Mindenképpen egy kicsit romlott, és utána egyre javult természetesen, én úgy veszem észre.
A sztálini időszak az ugye elvitték a gulágra az embereket, amit halálra lőttek mindenki, több millió ember áldozatul esett. Tehát ahhoz képest biztos sem voltak a körülmények.
Nehéz volt az élet, de nem volt rossz.
Mit gondol a professzor úr az összeállításról?
Én az utolsó véleménybe kapaszkodnék bele. Ez egy nagyon-nagyon tipikus Magyarországon, de nyugaton is egy nagyon tipikus tévhit. Sztálini időszak, vagy a poszt-sztálini időszak, nehéz volt az élet, de azért nem volt olyan rossz. Ez a kettős mérce. Én nem szeretem sem a kettős könyvelést, sem a kettős mércét. Hát, Sztálin időszak nehéz volt itt Kelet-Európában, de azért nem volt rossz. Hát, egyetlen egy ponton lehetne ezt az egészet megragadni, és a fiatalembert pontosan megragadta a gulág. Tessék elképzelni, nem csak a volt Szovjetunió területén, de Kelet-Európa területén is voltak szovjet úgynevezett koncentrációs táborok. 45 után nálunk is Szombathely környékén volt. De a volt NDK területén pedig volt egy egész szovjetek által, szovjet tisztek, szovjet belügyi tisztek, NKVD veteránjai által kormányzott belső gulágbirodalom, és csak 1954-ben szüntetik azt meg. De mindenütt, itt volt Magyarországon az AVH, itt Lengyelországban például olyan kínzókamrák voltak, hogy a náci kínzókamrákkal vetélkedtek, hol az egész lengyel, szocialista, népi demokratikus állam papíron arra alapult, a Bérutféle állam, hogy ők a náci Németország ellenében létrejött új demokrácia. Nem véletlen, hogy Sztálin halála után egy új Monstre belügyminisztérium keletkezett, Lavrentyi Béria állt a belügyminisztérium élén, és mi volt az első intézkedés? Ő egyébként nem csak elvben volt főhóhér, hogy intézkedett, na tessék aznap 10 000 embert likvidálni, ő maga is kínoszta az embereket. Tudjuk ezt. Első intézkedés az volt, Szovjetunió szerte megsemmisíteni az összes kínzóeszközt. Nemrég 2 évvel ezelőtt egy történész megtalálta ezt az okmányt. Tehát abban ilyesmit egyébként egy olyan országban és egy olyan rendszerben, ahol az úgynevezett telefonjog működött, általában ilyent nem is szokás írásba adni, de ő írásba adta, mert féltek már a leleplezéstől, és Lavrentyi Béria különösen tartott attól, hogy leszámolnak vele is, és ő is, és Malenkov, aki kormányfő lett, és egy ideig úgy volt, hogy klasszikus értelemben Sztálin utódja lesz. Tehát Béria áll Malenkov mögött, sokkal erőteljesebb, erősebb, agresszívabb, neki az volt a véleménye, hogy hatalmas reform folyammal alá kell dúcolni ezt a rendszert, meg kell menteni ezt a rendszert, a klasszikus sztálini rendszert más eszközökkel, akár a sztálini terminológia, a sztálini verbalitás és a sztálini politika egy része feladása árán. Esetleg a Sztálintól való distancia, elhatárolódása, tessék elképzelni, Sztálin temetése, és Béria félig részegen ott kiabált, most már más idő lesz, én mentettem meg mindenkit. Itt zárójelben valaki megszólított engem, amikor itt kimentem a folyosóra, hogy vajon ez igaz, mert sejtették, hogy Sztálinról is lesz szó az előadáson, hogy Sztálint megölték. Erre nincs bizonyíték, konkrét bizonyíték. Most 2003-ban, amikor volt egy ilyen kerek évforduló, nagyon sok tudós világszerte, angol száz történetírók foglalkoztak ezzel. Most a képen látható Malenkov és Béria, akiről az előbb szó volt, ők kiszállnak Sztálin nyaralójába, ahol Sztálinnal egy ilyen súlyos agyvérzés született. Persze, hogy nem ölik meg, de nem is hívják ki hozzá az orvosokat. Nem hívják ki hozzá az orvosokat, és itt vannak nagyon jeles agysebészek és meg mások tudósok a körében, ezt tudják, hogy egy ilyen beteg emberhez 6-7 órán át nem jön ki az orvos, ez nagyon befolyásolja a betegség további menetét. Örültek, nagyon-nagyon örültek, Béria is, és Malenkov is rendkívül nagyon örültek, megszabadultak Sztálintól, kötöttek hozzá, de ugyanakkor rettegtek, és hát 50 év fölötti emberek önállóan is akarnak már dolgozni, jobb körülmények között is az első lépésük alá duccolni ezt a rendszert. Tudnék, a rendszer már a szélére érkezett a tűrés határon. Valószínűleg, megkért a szerkesztőnő, hogy próbáljam követni a képek miatt a menetet, de nekem most eszembe jutott, tényleg most jutott eszembe egy érdekes dolog. Én azt is el tudom képzelni, taktikai okokból még Sztálin is belement volna a reformokba. Ha nem beteg, paranoiás, teljesen szörnyű terveken töri a fejét akkor, ha 20 évvel fiatalabb. Mert Sztálinnál például a vallást gyűlölő ember kevés volt. De amikor ateista 5 éves tervet hirdetett meg 32-ben, és tényleg 37-re alig volt már szabadlábon püspök, majdnem minden pap a lágerben volt, a hívőket sorra bebörtönzik, van egy kvóta, hogy hány hívőt kell letartóztatni egy hónapban, 37-ben például van egy kvóta. És ha Sztálinnak eszébe jutott a II. Világháború, hogy az egyházat föl kellett használni az ország védelmére, és a németek megszállt a területen, megnyitják a németek a templomokat, főleg ahol nem az SS, meg nem a Gestapo garázdalkodik, hanem a régi vásárlású porosz tisztek, és az emberek tényleg, a papok járják a falvakat, és megkeresztelik a gyerekeket, a partizán vezérek jelentik ezt Moszkvába, akkor Sztálinnak eszébe jutott, hoho, hát az egyházat föl kell támasztani, akkor Szergij pátriárkát a gulágról hozzák elő. Akkor a KGB, a leendő KGB ezredes, aki akkor még NKVD ezredes, egy Kárpov nevű, ő lesz, korábban az egyházat üldözte, ő lesz az egyházügyi hivatal vezetője. És a pátriárka pedig Tuhacsevszki kivégzett marsal nyaralóját megkapja Moszkva mellett. Szóval az az igazság, hogy ő is képes volt ám Sztálin ilyen reformokra, de természetesen az ő tanítványai, akik vérrel öntötték el az országot, Béria, Hruscsov, Malenkov, de még a ag és konzervatív Molotov is, rájönnek arra, hogy így nem lehet már haladni. Impulzusok jönnek lentről, és az egyik legnagyobb impulzus a gulág területén kitört lázadások. Már Sztálin életében. Sztálin egyébként rendkívül részletesen tudott arról, hogy mi van az országban. Tényleg Temesvár utcáján 2 szovjet katona összeverekedett, tömegverekedés volt 1946-ban, 3 nap múlva ott volt már a jelentés az asztalán. Rengeteg jelentés, besugó jelentés kerül hozzá, de a hatalmas gulág lázadásokról a gulág parancsnokok hallgattak. És a végén már képtelenek 51-be, 52-be, ott Észak-Oroszországba, Szibériába, Kazaksztánba. A gulágon 2,5 millió ember raboskodik. És vannak megsemmisítő táborok. azért mondom, hogy kettős mérce. Jó volt Sztálin, rossz volt élni, de azért nem volt olyan. Megsemmisítő táborok is voltak. Nem gázosították el az embereket, kérem szépen, általában. Két vagy három esetről tudunk, hogy bevetik a mustárgázt, vagy embereket beterelik az autóba, 38-ban mondjuk is oda ilyen csövekkel beengedik a gázt, vagy 51-ben ilyen gázlövegekkel a föllázadt rabokat lövik, mert azok élén második világháborút megjárt katonatisztek vannak, és kitörnek a lágerből, és majdnem elfoglalják az egyik észak-oroszországi járási székhelyet. És akkor csak úgy tudják megállítani, kevés a katona a környéken, kevés a rendőr, viszont van egy hatalmas vegyi raktár, ott vannak mustárgáz lövegek, egyébként sem a Szovjetunió, sem a náci Németország azért nem vetette be a második világháborúba egymás ellen ezt a félelmetes fegyvert. Tudják, hogy miért? Mert amikor a Versailles szerződés tiltotta Németországnak a vegyi fegyverek és a mustárgáz, stb. Fegyverek gyártását, ők a 20-as évek végén a Szovjetunió területén kísérletezték ezeket ki, és megosztották a szovjet kollégáikkal, katonatisztekkel, hadmérnökökkel, vegyészekkel a tudásukat. Tehát nagyjából hasonló mennyiséggel rendelt, és tudtak egymásról, hogy kinek mennyi ilyen fegyvere van, tehát patthelyzet alakult etélet. Volt egy raktár is bevetik, de ez nem volt jellemző, de miért jobb, amikor például urán bányában a védőfelszerelés nélkül leküldik a rabokat, meghalnak. Miért jobb az, amikor szökések vannak a gulágról, és a jakut parasztok és a jakut vadászok elkapják a szökevényeket, 10 és 100 ilyen esetről tudunk, megölik, levágják a jobb kezét, beviszik a lágerbe, és ott kapnak egy zsák sót cserébe. Miért jobb, amikor a láger parancsnokok és a lágerőrség unatkoznak télen, és akkor céllövő versenyt rendeznek, kiviszik az alakító térre az embereket. Itt él egyik budapesti külkerületben egy Mesán Ferenc nevű nagyszerű ember, aki megszökött a gulágról, szinte egyedüli a gulág nagy hőse, Moszkvában többektől hallottam ezt, ő megszökött a gulágról, mert beteg volt az édesanyja, magyar édesanyja volt Moszkvában, elment oda, elköszönt tőle, és visszament a gulágra. Ő mesélte azt, hogy kiálltak az alakító térre, és mindig lelőtte az utolsót a parancsnok, mert aznap unatkozott éppen. Ez sem volt egy sokkal jobb rendszer. Most ennek a rendszernek nem azért lett vége, mert Béria, a főhóhér olyan nagy humanista lett egyik pillanatról a másikra. Nem azért lett vége ennek a rendszernek, mert Malenkov, a nagy reformer, akiről még szólunk egy kicsit később, az is olyan nagyszerű ember volt. A lázadások kikényszerítették a rendszerből ezeket a változásokat. Amnestiát hirdetnek, nagyon korán, sajnos az amnestia során nem a politikaiak, és nem a felnőtt férfiak, az jó, hogy a kisgyerekes családanyák onnan kikerültek, nagyon idős emberek, mert képzeljék el, voltak olyan emberek, 1921 óta raboskodtak különböző részletekben. 53-ban némelyiket 80-70 évesen kiengedtek. Rengeteg, ez is egy furcsa amnestia, ez sem volt olyan egyértelmű. Mi akkor egy kis orosz városkában laktunk, édesanyám körzeti orvos volt, orosz nő, és ő például csak úgy vállalt elmenni egy családhoz, hogyha az előző család férfi tagjai ketten, hárman vagy egyedül elkísérték őt. Mert a köztörvényeseket ráengedi ez az amnestia, Béria, Vorosilo féle amnestia lakosságra, a politikaiakat nem. Tehát a gulágon vannak lázadások, és hát ez a politikai vezetés, látják ott Sztálin, ő meghalt, de ugyanezek az emberek, a kecske szakálló Kalinin kivételével, aki már 46-ban meghalt, ő volt a Szovjetunió névleges államelnök, ez is a kód szelleméhez hozzátartozik, ő a névleges államfő, ő a szimbóluma az országnak, és a felesége már a 8. évet tölti a gulágon. És Sztálin 45. május 9-én a győzelem napja alkalmában megengedi, hogy annyi csomagot küldhet oda, amennyit akar. Korábban csak havonta lehetett 1 kilót küldeni. Beszéltem 2 cellatársnővel, azt mondta, hogy ő szégyelli, hogy valaha a illegális bolsevik mozgalomban nagy szerepet játszott, mondta az asszony, és a férjem, ez a vén hülye, még mindig támogatja Sztálint. De amikor kijött a gulágról, Sztálin arra kényszeríti, hogy a férje temetésén ott menjen mellette és sírjon. És azt mondta, akkor a gyereke is inlik meg, ha ezt nem teszi meg. Ez egy ilyen rendszer volt. Azért mondom, hogy ezt a rendszert idealizálni, kettős mércével mérni és reformokról beszélni, hát hogy tudtak ezek az emberek megreformálni egy rendszert? Ők nem reformokban gondolkodtak, ők egy embertelen ideológiát alá akartak duccolni, és mézzel, mázzal leönteni esetleg, és nagyon-nagyon radikális fordulatot tenni, hogy ők is megmaradjanak, a rendszer megmaradjon. De közben, mivel sokan voltak, ez volt az úgynevezett kollektív vezetés, neki estek egymásnak. hogy miért került még sor a reformokra, az még egy dolog kényszeríti ki. Hogy erről kevesen tudnak nálunk, elég szomorú, hogy itt van Sztálin, mellette ugye Vorosilov, Malenkov és Béria, tehát ez a rendszer 45 után egy gúla volt. Ők ott álltak a gúla tetején, és lent a gúla alján ott volt a nép. De ez nem egy homogén nép volt, nem csak oroszokból állt, hanem nemzetiségekből. Nagyon népes nemzetiségek is voltak, és kisebbek. És Sztálin alatt, 45 után, Sztálin életében, de még Sztálin halála után, körülbelül 54-ig, nem tudom, Jaroszláva esetleg kijavítja, 54-ig vagy 55-ig, például Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnában polgárháború volt. Erről keveset tudunk. A Baltikumról már többet tudunk, mert olykor Duna TV-ben máshol vannak ilyen adások erről. Most már tudunk azt, hogy Baltikumban egy komoly ellenállás volt, főleg Litvániában, ahol a terep olyan volt, hogy partizán tevékenységet kellett. Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnában 1944 és 54 között 500 000 ember esett áldozatul a polgárháborúnak. 500 000. Ebből 200 000 ember úgynevezett örök időkre, tehát életfogytiglanig kitelepítetett Távol-Keletre és Szibériába. És 150 000 ember elesett, vagy kivégezték őket, és 150 000 körülbelül durván börtönbe került. A képeken David King londoni gyűjteményből látjuk az 1931-33-as éhínséget. Ez az éhínség szörnyű volt, 7 000 000 ember pusztult el, ebből 3 000 000 gyerek. Erről egész vaskos kötetek vannak, ez genocidium. De kevesen tudnak arról, hogy 1946-ban is volt egy nagyon nagy éhínség a Szovjetunióban, és ez viszont nem tömbökben ment végig az országban. Itt a közösbe nem hajlandó ukrán telepek lakosságát írtják ki, a katonáság és a rendőrség körülveszik 31-33-ben ezeket a falvakat, és kiéheztetik ezeket a falvakat. Volt ez mint egy holdbéli táj. A gyerekek lelegelték a fákat. Képes volt egy anya nem adni a legbetegebb gyereknek enni, hogy a másik 3 életben maradt. Kannibalizmus volt, nem azért, mert az ukránok kannibálok, hanem megőrültek az emberek. Szerencsére nagyon sok forrásunk van erről, ezek nem legendák, nagyon sok diplomata volt, akkor Harkov volt Ukrajna fővárosában, ott voltak német, olasz, francia és más diplomaták, de a világ el volt zárva, és a baloldali értelmiség, mint Zsibisó, mások elmentek Ukrajnába, és nyilatkoztak, hogy soha sehol nem ettünk olyan jó fasírtokat, és soha Ukrajna az öröm újongástól teli életet ért. Kérem szépen, így éltek az emberek, az anya kézbe, itt a kezébe tartja a halott gyereket. Na most 46-ban már nem tömbökben haltak meg nagyon sokan, és nagyon sokan Nyugat-Ukrajnában. Mert mivel Nyugat-Ukrajna területén partizán mozgalom folyt a sztálini rendszer ellen, oda egyszerűen nem küldtek élelmet. És hiába volt jegyrendszer, a jegyrendszerrel való manipuláció egyébként, most csak zárójelben mondom, mindjárt erre visszatérek még, Kelet-Európa más országaiban van. Sokan tudunk például a berlini felkelésről, a Potsdam és a többi eseményekről 53 nyara. De kevesen tudják azt, hogy korábban több társadalmi réteg, középréteg, nyugdíjasok, a volt mondjuk bürokrata rendszer tagjai megfosztattak a jegyektől, az élelmiszerjegyektől. Például egy óriási csapás volt a lakosságra. És az olyan munkások, akik nem álltak be a sorba, szintén fenyegette őket a veszély, hogy elveszik tőlük az élelmiszerjegyeket. Na most itt szörnyű dolog történt, és Sztálin viszont tüntetően is a szovjet vezetés mutatta Európának, hogy milyen jól él ez az ország a háborús megpróbáltatások ellenére. Ott olyan volt a légkör egyébként a világon, hogy amennyiben Sztálin kér egy Marshall segély típusú segélyt, nem szívesen, de a nyugat valami, még Truman, Attlee adnak azért, mert még mindig óriási volt a szimpátia a Szovjetunió iránt, mert a Vörös Hadsereg eltörte ugye a náci hadigépezet gerincét. De ő Szovjetunió szállította a legnagyobb éhínség alatt, 1,5 millió ember halt meg egy év alatt csak éhen, Csehszlovákiába, Franciaországba, Észak-Olaszországba és a Balkánra szállított rengeteg élelmet. Miért? Részben Kelet-Európa országaira hatni, magához ráncolni, hogy kérem, mi szállítunk élelmet, részben pedig a nyugatnak megmutatni, Nyugat-Európát, látom a Szovjetunió milyen jó, hogy most Franciaország, Olaszországot nagyok a kommunista pártok, ez egy óriási, így mondta Sztálin szó szerint, óriási kártya a szovjet barát erők kezébe. Na most nemzetiségi villongások, lázadások vannak, ez a másik kérdés, ami kikényszeríti a változásokat, és hazaengedik azoknak a nemzeteknek a fiait, főleg észak-kaukázusi nemzetek fiait, csekcseneket, ingusokat, karacsájukat, akik egész nemzetek telepítettek ki 1944 között, egyik generátora ennek a kitelepítésnek, az az Iván Szerov tábornok volt, aki Magyarországon is elvetemült szerepet játszott 1956-ban. Előre szaladok egy kicsit, jellemző módon reformok, 1955-ben megalakul a Rehabilitációs Bizottság. Kik azok az ártatlan emberek, akik szenvedtek a sztálini rendszer ellen? Ki a Rehabilitációs Bizottság? Ki a Tényfeltáró Bizottság vezetője? Iván Szerov tábornok. Az az Iván Szerov tábornok, hogy nem csak vallatott embereket, kínzott, stb. Egy szörnyű dolog persze, aki a lengyelországi polgárháborút írtotta a lengyeleket. Aki írtotta Ukrajna belügyminisztereként egy időben a háború előtt az ukránokat. Aki hát egy elvetemült ember volt, és ő szállítja Hruscsovnak az információt a titkos 20. kongresszusi beszéde számára az archívumból a sztálini rendszer bűneiről. És rögtön alakul egy nagyobb rehabilitációs bizottság, kiáll a rehabilitációs bizottság élére, az a Vjacheslav Molotov, aki talán a második számú felelős a sztálini rendszer bűneiről. Ezért mondom, hogy amikor úgy beszélünk, hogy reformok. Ezek reformerek voltak ezek az emberek? Ezek alá akarták duccolni a rendszert. Kérem szépen, az időm vészesen fogy, de azért...
Még van bőven ideje.
Azt tudom, időm vészesen fogy, de még egy érdekes dolgot meg lehetne beszélni, hogy itt mi történik Kelet-Európában, és hogyan reagálnak Kelet-Európából nézve a centrumban történtekre. Mert a centrumban tényleg Sztálin halál után nagyon sok minden megváltozik. Szinte hihetetlen, ez egy Orwelli szituáció, Orwell regénye lapjaira, 1984 című regény lapjaira való szituáció. Tessék elképzelni, 1953. március végén nem egy körlevél, de jön egy telefon, egy füles telefonjog. A vezércikkekből, Pravda, Izvesztő, a többi lap, a Truda szakszervező, ne idézzék Sztálint. Április 1-e, ez nem egy április 1-i tréfa, óriási árleszállítás. A változásokat meg kell anyagilag támogatni. Hiánygazdaságnál egyébként ez egy kétes fegyver az árleszállítás. Úgy sincs áru, így sincs áru. Na most, de azért örült a lakosság. Nagyon-nagyon végre valami változás van. Április 4-én kiengedik az ország vezető orvosait a börtönből. Ezek nagyrészt zsidó orvosok, mert Sztálin élete végén egy monstre antiszemita perről készül. Reformok. Kiengedik. Hruscsovnak tulajdonítják sokan, ez téves, Béria a főhóhér engedte ki őket. Nem ő börtönöztette be. Kiengedi. Ha ő bebörtönzött valakit, azt nem engedték ki. De hogyha valaki más, mondjuk Malenko vagy Hruscsov bebörtönöztetett egy társadalmi réteg képviselőt, vagy egy-egy híres politikust, ő kiengedi. A húz meg, erezd meg részeként a rehabilitáció fontos szerepet játszik. És ha egy percre csak említem az antiszemitizmus kifejezést, képen látható Molotov az ország, papíron az ország második embere, felesége, régi bolsevik pártag, egy ideig könnyűipar egyik vezetője, egy zsidó asszony, ő is börtönbe került, ő lett volna valószínűleg ennek az most antiszemita pernek a egyik fő szereplő, és biztos, hogy Molotov követte, mondta, hogy Sztálin meghal. Na most Hruscsov tényleg ezen a téren tesz valamit, és az 50-es évek végén és a 60-as évek elején ő azt mondja, én antiszemita, hát nekem a menyem, az egyik menyem zsidónő. Hát a legjobb barátom egy fényképész, aki engem arra tanít, hogy fényképezek, fiatal, azért zsidó. Hát én nem vagyok. De amikor Ukrajnában a lakosság éhezik, és majdnem éhezik, és nélkülözik, letartóztatási hullám megy végbe az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, és hogyha mondjuk a gyárigazgató orosz vagy ukrán, az kap mondjuk 5-6 évet, és a főkönyvelő harmadrendű vádlott zsidó, az kivégzik. És Hruscsov megmagyarázta egyik ismerősömnek, saját atyai barátjának, egy nagyon régi pártagnak, aki 17 évig volt a gulágon, és sokáig Hruscsov mentora volt, amikor kijött a gulágról, és bedolgozott ebbe a bizonyos 20. pártkongresszusi titkos beszédbe, hogy így kell a lakosság elégedetlenségét kanalizálni. Ilyen nyíltan is cinikusan meg, most az illető rávágta az ajtót, de aztán visszatért, azt mondta, legalább okítom tovább ezt az idióta Nikitát. Ezt mondta. Most ez volt Nikita Hruscsov is, és azért mondom, hogy antiszemitizmus. Vagy a nemzetiségek iránti jó indulat. Visszahozzák az észak-kaukázusi száműzött nemzeteket, de a németeket, a volga németeket és a krími tatárokat nem. És a mai napig is egyébként nincs is autonómiájuk a volga németeknek, ezeknek nagy része Kazaksztánban volt, és most már Németországban élnek. Tehát ez a másik dolog, és most még egy pár dolgot azért szeretném elmondani, hogy arról, hogy milyen barakodás van a hatalom csúcsain. Ez a kollektív vezetés nagyon-nagyon gyorsan szembe kerül egymással. És nagyon gyanús sokak számára, hogy miért tolódik el a hatalom centruma a központi bizottságból a kormány irányába. Mert a kormányfő Malenkov mögött áll az egyes számú jelölt, a hatalom megragadása terén Lavrentyi Beria, és Malenkov egy tehetséges ember, az kormányfő, és az is lényegében azon gondolkodik, hogy a párt az legyen másodlagos. A kormány köré fel kell építeni a sztálini rendszerre szemben a hatalmat. De ott van viszont Nikita Hruscsov, aki a központi bizottság egyik titkára lesz. Akkor még nem főtitkára, nem is volt ő, csak vagy nem első titkára, az egyik titkára, és ő pedig a hagyományos utat választja. Ő lesz, Nikita Hruscsov, a központi bizottság apparátusának az üdvöskéje, aki megérezte azt, hogy az apparátus nélkül, a miniszterek ez egy másodlagos dolog, az apparátus nélkül semmi nem lesz, az apparátusra, a belügyre és a hadseregre kell támaszkodni, így kell építeni a hatalmi gulát. És ez a folyamat, most már térjünk át Kelet-Európára, végbe megy Kelet-Európa országában. A legkönnyebben egyébként a változások papíron az egyes szám eltűnése terén, tehát mindenhol vannak egyes számú vezetők. Rákosi Magyarországon, Klement Gottwald Csehszlovákiában, Vilko Cservenko Bulgáriában, Gyorgyu Gyorgyudés Romániában, Enver Hoxha Albániában, és így tovább. Nyugodtan ide sorolhatjuk Titot is. Most itt van Klement Gottwald. Klement Gottwald Sztálin kedvence volt, Sztálin helytartója. Általában mindig két helytartó volt egy ilyen országban. Vagy a szovjet nagykövet, plusz a háború után közvetlenül egy-egy nagyobb vezető, például Magyarországon Vorosilov, vagy egy ideig Visinski a volt főügyész. Romániában, vagy Szuszlova Baltikumban, Klement Gottwald volt Sztálin csehszlovák helytartója. Ő a párt élén állt, a párt elnöke volt, és ő volt a köztársaság elnök. 1948-ban gyakorlatilag kiragadta a hatalmat, ez a magyar falu politikus kiragadja a hatalmat egy másik magyar falu politikustól, Edvard Benestől, de hát az polgári politikus volt, az még plusz. És akkor itt van például Gyorgyu Dézs. Ő egy személyben Sztálin életének utolsó napjaiban a kormány élén áll, és ő a pártvezető. És tovább lehetne sorolni így a dolgokat, minden országban Rákosi is miniszterelnök és pártvezér. Vilko Cservenkov Bulgáriában detto. És Sztálin halál után micsoda szolgai magatartás megváltozik. Van, aki előre menekül. Tódor Zsivkov például másodrendű pártmunkás, ő lesz a pártszervezet vezetője, Vilko Cservenkov megtartja a miniszterelnöki posztot. Klement Gottwald meghal, annyira belebetegszik szó szerint Sztálin halálába, hogy már májusban meghal, és akkor Moszkvában, nem máshol, Moszkvában megszületik a döntés, hogy meg kell osztani az ő hatalmát, Novotny lesz a pártvezér, és Zapotocki lesz a köztársasági elnök. Boleszláv Bérut, ő egyszerre Lengyelországot, mint államot is irányítja, és pártvezető is. És itt tovább, tehát általában van, aki előre menekül, Gottwald meghal, de a többiek leadják a hatalom egyik ágát. Általában mindenki a kormányfői posztot választja az egyes számú vezetők között.
Bocsásson meg, de még van itt egy fontos kérdés, felmerült bennem az, hogy Sztálin vajon gondolkodott-e az utódlás kérdéséről még halála előtt? És még mielőtt válaszolna rá, tegyünk egy próbát a közönséggel, hogy vajon ők mit gondolnak. Hogy gondolt-e Sztálin az utódlásra, és volt-e kijelölt személy erre? Két lehetséges válasz van. Az egyik lehetséges válasz az, hogy igen, és hogy erről a kérdésről a végrendeletében is nyilatkozott. Avagy nem, ez a kérdés soha nem foglalkoztatta. Mielőtt a tanár úr megmondaná, illetve hát azért sok szempontból lehet is következtetni ugye az eddig elmondottakból, kérem szépen, hogy jelöljék meg, illetve nyomják meg a azt a gombot, amelyik önök szerint igaz, vagy helyesnek vélnek. Nézzük az eredményt. 50 000.
Hát nagyon érdekes a válasz.
Az igazság... Most tegyen igazságot. Ilyen még tényleg nem volt.
Az igazság, Sztálinnak vagy nem volt végrendelete, szerintem nem volt, vagy valaki nagyon eldugta. Amikor meghalt, akkor Hruscsov is, ő szállt ki, először megnézte a páncélszekrényt, aztán hárman bementek oda, Béria, Marenkov és Hruscsov megnézték a páncélszekrényt, elvitték az iratai egy részét, de neki nem volt utódja. Ilyesmiket mondott sokszor másoknak, hogy mit értek ti nélkülem, olyanok vagytok, mint ilyen vak macskák, amikor megszületnek és még nem látnak. Sokszor, kétszer, háromszor, négyszer tényleg utalt arra, hogy ki az utódja, általában ennek annyi volt. Tito, amikor meglátogatta, azt mondta, én nem sokára meg fogok halni, legyél erős, legyél ügyes, te leszel a nemzetközi munkásmozgalom vezetője, aztán a mi vezérünk idehaza Vyacheslav lett, és rámutatott Molotovra. Hát Titoval ugye szembe kerül 48-ban, Molotovot meg majdnem letartóztatja élete végén, és háttérbe szorítja. Két leningrádi pártmunkásra is gondolt ő, hogy Voznyeszenszki nevű pártmunkás leningrádi származású lesz a kormányfő, és egy Kuznyecov nevű lesz a párt élén. Erőteljes, durva, erős orosz emberek, mondta Sztálin, nem grúzok, mint én. Hát az egyiket 50, ha jól tudom, márciusában végezték ki, a másikat pedig február 1-én. Tehát így jártak Sztálin ki, úgynevezett, ha nem is kijelölt utódjai, de azok az emberek, akikre ő gondolt, mint utódokra. De hogy folytassuk a dolgot, azért Kelet-Európában vannak változások, és Lavrentyi Béria, a politikai rendőrség egyik sok éves vezetők, soha nem foglalkozott külpolitikával, generálja Moszkvából sokáig ezeket a változ, sokáig, 100 napig egyáltalán részt vesz ő a szovjet pártvezetésbe, és miért foglalkozik Béria annyira ezekkel a változásokkal? Mert Kelet-Európán is végig söpör az elégedetlenség hulláma. Érezni lehetett, hogy Sztálin meghal, már nem olyan erős a szorítás idehaza. Ott is folytatódik a terror, szó sincs róla. Itt Walter Ulbrichtot látjuk egyébként. Németországban pont 53 elején végsöpör egy letartóztatási hullám. Lengyelországban Sztálin halála után 19 tábornok kivégzésére kerül sor. Romániában Gyorgyu Dés kivégezteti 54-ben egyik riválisát, Petreskánut, akinek már amputálják korábban a lábát, mert szovjet tanácsadók segítségével így kínozzák a román politikai rendőrség embereit. Talán ő egy úgynevezett nemzeti kommunista volt, írtotta ugyan a polgári politikusokat, mint igazságügyi miniszter, de nem szívesen tette ezt. Ő egyébként, és akkor más országokban is sztrájkokra kerül sor, Bulgáriában sztrájkolnak. Nyáron beveti a Klement Gottwald utáni prágai vezetés, amely rendkívül sztálinista karhatalmat a sztrájkoló munkások mellett. Annyira sztálinista egyébként a prágai vezetés, hogy 55-be emelnek egy hatalmas ormotlan szobrot Prágában Sztálinnak is. A úgynevezett rehabilitációs folyamat ott a legkésőbb megy végbe. De Walter Ulbrichtot kiszemeli Béria, vagy nagyon nem tetszik neki Walter Ulbricht, mert Walter Ulbricht a szocialista Németország felépítéséről beszél, olyan szavakat, kifejezéseket használva, amiket Moszkvában valaha megtanult, Sztálinnal való beszélgetései során 19 alkalommal fogadta őt Sztálin, őt is a német vezetőket, a legtöbb, soha Rákosit, másokat ennyiszer nem találkozott Sztálin hivatal, 19 alkalommal, ő még 53 nyarán is, tavasszal is arról beszél, föl kell építeni a szocialista Németországot. De Sztálin mondott ilyent is, meg olyant is. Sztálin azt is mondta, hogy hát nem érdemes itt építkezni Németországba, ez egy kártya lesz a nyugattal szembeni játékban, hát ha föladjuk egyszer, egy semleges, egységes Németország gyengíti majd a nyugatot. És Bériának is az a terve, és eleinte a szovjet pártvezetés Molotov kivételével támogatja ezt a tervet, talán le kell állítani ezt a szocialista építést, hogy Béria megy el legtovább, esetleg feladjuk Németországot, és legyen egy semleges, egységes állam. És akkor Ulbrichtnak már megvan az utódja, Walter Zeisser, a politikai rendőrség vezetője személyében, személyben, bírja embere, és akkor Németországban viszont társadalmi elégedetlenség van, pontosabban Németország úgynevezett keleti zónájában. Az emberek lábbal szavaznak, menekülnek el, és akkor norma rendezésre kerül sor, és a lakos üldözik az evangélikus egyházat. Feszült a helyzet, és akkor Ulbricht megpróbál előre menekülni. De nagyon érdekes, újabb kutatások szerint még provokáció is sor kerül. Beférkőznek a tömegbe az emberek, és atrocitásokra veszik őket rá. Ulbricht, titkos rendőrségének egyes emberei. Ulbrichtnak nagyon jól jött ez a felkelés, hogy hatalmon maradjon. Őt már akkor nem lehet leváltani. És közben pedig Moszkvában Walter Ulbricht legnagyobb, hát hogy mondjam, haragosát, Lavrentyi Bériát, puccszerűen az összes többi pártvezető elmozdítja. Moszkvában rendelnek csapatokat, Lavrentyi Béria fogságba kerül a Kremlben egy tanácskozás során. Én beszélgettem sokat erről Dmitri Szuhánovval, Malenkov titkárával, aki ott ült az előszobában. Bulgányin, honvédelmi miniszter, marsalokat, kettőt, és tábornokokat csempészett a Kremlbe. Ezek Zsukov marsal is ott volt, és Brezsnyev tábornok is, aki korábban pártvezető volt, de a politikai csoport főnökségen túl, de délceg és főleg erős ember, és neki is volt egy pisztolya a zsebében. Érdekes, hogy Brezsnyev, aki annyit írt saját hőstetteiről élete során, soha nem említette ezt meg, mert alantos szerepet játszott, végrehajtó volt is, nem főnök. És ez a Szuhánov, mint titkár ül az előszobába, és bent folyik a Béria elleni hadjárat, Hruscsov, Malenkov, Molotov, mindennek elmondják Bériát. Malenkov eleinte ingadozik, ő azt mondta, hogy talán Bériát nem érdemes letartóztatni, előző nap még úgy gondoltam, olajipari miniszterré kell degradálni. De Molotov azt mondta, aki a 37-es pereket, stb. Generálta, azt mondja, hát nem lehet ilyen, vagy átmondunk, vagy bét. És akkor végül is Hruscsov is csatlakozik, hogy le kell számolni Bériával, és megnyomja Molotov a csengőt, és akkor Szuhánov odaint Zsukovnak, tessék befelé. Bemennek, letartóztatják, lecserélik Kreml őrségét, Béria embereiből áll, és akkor Bériát letartóztatják, egy triumvirátus alakul, és egy triumvirátus kerül a Szovjetunió élére, amely Molotovból, Malenkovból és Hruscsovból áll. És Hruscsov így elindul a hatalom csúcsa irányába. Hruscsov eleinte nem foglalkozik annyira a Kelet-Európa kérdéseivel akkor még. Neki ott van a sok baj az országban, alá kell duccolni ezt a rendszert. És valahogy ez az a periódus, az 50-es évek közepe, 53 mondjuk ősze és 56 nyara között, amikor úgy tűnik, hogy Kelet-Európában bizonyos reform folyamatok véghez mehetnek. Moszkva szorítása nem olyan erős. 54-ben például Hruscsov visszahívja Lengyelországból a szovjet nagykövetet, aki üvöltözött Boleszláv Bérut lengyel vezetővel. Korábban Sztálin emberei üvöltöznek mindenkivel. Most már nem lehet, most már meg kell adni a módját ezeknek az embereknek. Csak hogy ezek a vezetők, nálunk Rákosi Mátyás, Lengyelországban Lengyel Rákosi Bérut, Romániában György Judés, ezek nem akarnak, hallani sem akarnak a reformokat. Magyarország kivétel képez, szerencsés történelmi időszak, hogy a magyar kormány élére az a Nagy Imre kerül, aki az új szakasz politikájával bizonyos fokig eltolja a dolgokat a reformok irányába. De a rendszer ettől még nem változik. Az emberek még nem kerülnek ki teljesen a börtönből. Ez a rendszer épp olyan embertelen marad sok tekintetben. De Magyarországon van egy bizonyos reformfolyamat. Lengyelországban is van egy nagyon komoly reformfolyamat, és még 1955 nyarán és 55 végén és 56 elején Hruscsov számára, a többi szovjet pártvezető számára, például Molotov számára nem Magyarország a legveszélyesebb hely és a legproblematikusabb hely, hanem Lengyelország. És amikor egy kommunista vezető, amikor reformokról beszél kifelé, befelé azért nagyon nem örül ennek. Kénytelen megtenni egy csomó lépést, de nem örül ennek. Egy példát mondok csak. Nemrég kezembe került egy levéltári forrás. Tito marsal fölkeresi 56 nyarán Hruscsovot. Beszélgetnek bizalmasan. Kifelé mennek a szép beszél. Más úton haladunk, reformok, a sztálini rendszernek lényegben körülírják vége. És utána Tito azt mondja, nem hallottad Hruscsov elvtárs, tegezték egymást már nagyon összebékültek, hogy Prágában 56 nyara, miket engednek meg maguknak az írók? Nem kell ennek megállt parancsolni? Mondja az a Tito, aki papíron micsoda nagy lépéseket tett abba az irányba, hogy elfeledjék, hogy a II. Világháború után 200 000 ember kiirtásában részt vett ő is társasággal. Maga Gyilasz, a revizionista, reformer, jugoszláv politikus később megírja ezt, aki a vajdasági magyarokon végment, és micsoda atrocitásokat hajtott végre. Na most ez a Tito, aki az 50-es évek közepére a nyugat kedvence, ilyent mond Hruscsovnak, ő is megtenné, hogy lecsapna az írókra, de ő nem teheti meg, de neki fáj az, hogy Prágában mozgolodnak az írók. Na most ez egy nagyon érdekes folyamat.
A professzor úr még nem beszélt, hogy az enyhülést vagy az olvadás az végülis kinek a személyhez kötődik, Hruscsovhoz-e, vagy éppen például mondjuk inkább Malenkovhoz?
Én azt hiszem, hogy ami a gazdasági, hát egyik, mint személyiség, Malenkov tehetségesebb, képzettebb, és ha kell, és ha lehet, akkor ő inkább belemegy a reformokba, mert műveltségénél fogva, éles látásánál fogva tudja, hogy ez a rendszer előbb-utóbb össze fog omlani. Ő egy orosz nemesi családból származott, nem lehet tudni egy ideig kinek az oldalán harcolt a polgárháború elején, karrierista volt, elvette Sztálin titkárság egyik munkatársnőjét, és a 30-as évek elején már káderkérdésekben fogva, könnyékig véres a keze. Malenkov, Sztálin minden bűnébe benne volt, de még mindig neki az a véleménye, hogy azért enyhíteni kell a parasztságra gyakorolt. Parasztoknak kell adni nagyon nagy háztáji gazdaságot. Legyen formális a kolhozrendszer, idáig eljut Malenkov. Ez egy nagyon nagy dolog. De azért ő is kimutatja a fogafehérjét. Ő már 54-ben padlón van, 55 elején leváltják, már nem kormányfő. Hruscsov csatlósa és Hruscsov legjobb barátja Bulgánina, teljesen alulképzett és alulinformált ember, kormányfő. Amikor Magyarországon folyik a magyar forradalom eltiprása, novemberben kiérkezik ide Malenkov. Neki van egy villája Leányfalun, és a úgynevezett Vorosilov villa az Andrássy úton. Ő érkezik, Szuszlov, a szovjet kultúrpápa, és Arisztov, egy gazdasági szakember, aki Sztálin regnálásának utolsó éveiben káderosztályon felett. És ők hárman a tényleges hatalom itt Magyarországon, amikor már leverik fegyverrel a magyar forradalmat, de az ország még mindig forrong novemberben, november végén. Malenkov, Arisztov és Szuszlov, de az egyes szám Malenkov. És ő összehívja egyszer a magyar vezetőket, Kádárt, ebbe a Vorosilov villába. Ő beszél Rákosiról is, aki itt szerepel, hogy hát Rákosinak voltak hibái. Beszél Nagy Imre bűneiről, de aztán úgy elérzékenyül, és saját magáról is beszél, és azt mondta, én sztálinista vagyok, de reformer sztálinista. Levágták a szárnyaimat, de a történet majd egyszer igazol engem. Ezt elmondja a magyar vezetésnek, amely köpni nyelni, nem is érti, hogy miről van szó, a Kádárféle kollaboráns vezetés. Tehát én azt mondtam, hogy Malenkov a gazdasági reformokat illeti, nagyon-nagyon messzire haladt, de Hruscsovnak van egy óriási adója a kezébe, ezt ki is játsza ellene 54 végén és 55 elején. Malenkov és Béria ikertestvérek voltak sok tekintetben is. Minden bűnbe benne voltak, ami a sztálini rendszer illeti. 100 000-ért felelős ez az ember. Hruscsov az egy kételemit végzett, nagyon primitív ember, rendkívül eszes ember. Én találtam levéltárakban olyan szertliket, olyan kis leveleket, két ilyen levelet is találtam, saját nevét sem írta le rendesen. Nem szeretett olvasni, felolvasó emberei voltak a titkárság tagja között. Nagyon értelmes és okos ember. Hatalmas nyitása volt Hruscsovnak, például a tudatlan Hruscsovnak, aki eleinte a globusszal meg a térképpel olyan 53-54 tájt ismerkedett, hogy mondjuk Kolumbia az Dél-Amerikában van, vagy Afrikában van, ezt nem tudta pontosan. Ugyanakkor sokban Hruscsov nyomására a szovjet csapatok 1956 januárjában kivonulnak Finnországból Porkala útba. Hruscsov rá kényszeríti a társait, hogy Kínából, Port Arthur két kötőjéből ki kell vonulni. Hruscsov amellett van, hogy azért Ausztriából is ki kellene vonulni, jól lehet persze ő is, meg mások létrehozzák a Varsói szerződést, tehát hogy jogcímük legyen Magyarországon tartózkodni, Romániában, meg általában össze kellene fogni a szocialista országokat katonailag. Hruscsov épp olyan Jánosz arcú politikus volt, mint a többiek. Ravasz volt, ügyes volt, és rendkívül műveletlen ember. Többször sodorta a 3. világháború szélére az országot. A berlini válság, a kubai válság, és 1956, valljuk be, a szuezi válság. Mi úgy tudjuk, és ez sajnos így is volt, hogy Hruscsov és társai október végén és november elején Magyarországgal foglalkoztak úgynevezetten Moszkvába. A véres magyar leszámolása az intervencióval. Tessék elképzelni, 30-án, október 30-án, 1-én hajnalban Hruscsov nem csak Magyarországgal foglalkozik, és 31-30-án és 1-én hajnalban. Ott van Moszkvában a szír miniszterelnök. Ott van Moszkvában az egyiptomi nagykövet és az egyiptomi kormány egyik tagja, és Hruscsov és Zsukov marsál órákat töltenek velük. Egyszerre több frontot nyit. Magyarország, Közel-Kelet, megszerezni az ottani olajat, hát ha győzünk ott Közel-Keleten, és azon kívül Lengyelországgal is rendkívül elégedetlen. Hruscsov a magyar forradalom kitörése előtti napokban kimegy a szovjet politikai vezetés tagjaival Lengyelországba. Hruscsov kiviszi oda Konyev marsalt. A szovjet csapatok Lengyelországba megindulnak Varsó felé, hogy megakadályozza egy Vladislav Gomulka, aki szintén nem volt egy piskóta, aki nagyon kőkeményen viselkedett a lengyel nép szabadság törekvésével szemben 45 után, de 51 és 54 között börtönben volt, és a lengyelek reménykedtek benne. Aztán később kiderült, hogy ő sem volt egy valami nagy reformer hosszú távon, Hruscsov megpróbálta megakadályozni, hogy ő kerüljön a Lengyelország élére. Ez neki nem sikerült, mert a lengyel hadsereg egy része ellenállt, és a karhadalmi erők is szintén megindulnak Varsó irányba. Ez egy óriási csapás Hruscsov számára. Ő összehívja Moszkvába a kelet-európai pártvezetőket, például Gerőt is Moszkvába akarja rendelni, hogy megvitatni a lengyel helyzetet. És akkor 23-án kiderült, hogy az újabb válsággóc, így beszéltek ezek ott Moszkvába, Magyarország. De még számukra még egy dolog volt, a Közel-Kelet. És Hruscsov volt az, ez a tanulatlan ember, aki lehazudta a saját életrajzát, azt se tudjuk, mikor lett pártag pontosan, az egész fél élete hazugság volt. Ez az ember már azon gondolkodott 54-ben, föl kéne fegyverezni Afganisztánt. Hiába van ott egy király. Ki kéne törni a Közel-Keletre? Elmegy Indiába, elmegy Burmába, neki nincs állami tisztsége, ő tolja először Malenkovot, majd ő tolja Bulgányin miniszterelnököt. De Bulgányit mindenhova elkíséri. Én emlékszem, ebben a könyvben van egy olyan érdekes epizód is, hogy például 4 év börtönt kapott egy orosz munkás, aki sorban állt, és azt mondta, hogy mi történt ezen a héten a világon, meg angol királynő elment nyaralni a férjével. Eisenhower elnök elment horgászni a hétvégén az unokájával. És Hruscsov pedig megérkezett Burmába Bulgányinnal, megérkezett Bulgányin miniszterelnökkel Indiába, és megérkezett Afganisztánba. Tehát jött egy Hruscsov, akinek semmi állami tisztsége nincs, ellöki a miniszterelnököt, mindenhol diktál, és mindenhová viszik a fegyvert. Moszkvába rendelik 1956. szeptemberében Sukarno indonéz elnököt, és aki annyi kommunistát gyilkod le, megkapja a Lenin rendet. Megkapja a Lenin rendet, mert Sukarno megígéri, adtok fegyvert, adtok pénzt, én csatlakozok hozzátok. Szóval ilyen ember volt Hruscsov.
Zárásként azt, professzor úr, mondhatjuk-e, hogy a magyar ellenállás, a magyar forradalom jelentette az igazi rést a államszocialista diktatórikus rendszer falán?
Abszolút, feltétlen. Több oknál fogva, először is beleütköztek egy egész nemzet ellenállásába. Itt nem arról van szó, hogy az elit ellenállt, mint a Tito-féle ellenállás. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy Tito megmérkőzik Sztálinba. De akkor hogy volt? Ott bizonyos okig kiállnak Jugoszlávia függetlenségét, de ott is egy zsarnoki, diktatórikus réteg van. Ott például, aki Sztálinnal szimpatizál, pártag, 60 ezer emberről van szó, azt bebörtönzik, kizárják, elküldik az ottani gulágra, a Kopár-szigetre, és így tovább. Lengyelországban nagy zavargásokra kerül sor, és megfélemlítik ott állomáshoz a szovjet csapatokat. De igazából háborúra két ország között, egy nemzeti felkelésre csak Magyarországon került sor, és igazából, ha ennek a hadtörténeti vonzatait nézzük, 28-áig tartó intervenciót és a harcokat, a pesti srácok kisebb, tulajdonképpen nagyon kevés felkelő, Budapest utcáin, valljuk be, legyőzik a szovjet armadiát, a tankokat, megfélemlítik őket. Borzasztó szituáció keletkezik Moszkva számára, félnek már Moszkvába. Politikai provokáció itt is szerepet játszik, itt van Szerov KGB tábornok, és fényképészek járják, KGB fényképészek, szovjet politikai rendőrség tisztjei kíséretében fényképezik a hullákat, nem is lehet tudni, hogy szovjet kiskatona vagy nem. Minden nap ment Magyarországról egy repülőgép a Tököli repülőtérről Moszkvába, és vittek egy ilyen halottakról felakasztott emberjelből, és generálta a politikai rendőrség, vagyis Hruscsov generáltotta ezt, hogy az többi szovjet vezető is lássa, az a 12-15 ember, hogy döntsék el, hogy minél keményebben be kell avatkozni Magyarországon. És később is ez az egész küzdelem nagyon-nagyon komoly vereség volt a szovjetek számára. Zsukov marsall lényegében többek közt emiatt beszéli le Hruscsovot arról, hogy önkénteseket küldjön november közepén végén Egyiptomba. Ha Magyarországon, a kis Magyarországon, hát nem tudtunk helytállni, hát ott a franciákkal, az angolokkal, és az izraelekkel, hol tudunk megmérkőzni idegen terepen. Az biztos, hogy egy komoly rés volt, és egy komoly rés volt, én ezt másképpen közelíteném meg, egy komoly rés volt belpolitikailag is. Megértette a szovjet lakosság jobbik része, és nagyon sok egyszerű ember is megértette, hogy nincs lacafacázás, nem lehet tovább tolni a birodalom határát. Óriási terveik voltak Sztálinnak és a szovjet vezetőknek, ábrándoztak Indiáról, ábrándoztak Törökországról, afrikai gyarmatokról, ábrándoztak mindenről, de íme a birodalom limeszein, határain, Budapesten, Közép-Európa szívében sokban ők vereséget szenvedtek, pontosabban a magyar nép győztesként kell, hosszú távon a magyar nép győztesként került ki ebből. Nagyon szépen köszönöm, és ha kell, válaszolok a kérdéseikre.